ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Viszi az ördög a parasztot. Jancsó Miklós összeállítása. Negyedik rész.
Emlékeznek még Rudolf trónörökösre? Ez a nemzedék bizonyára nem. De megfognak hallgatni most egy furcsa történetet. Rudolf trónörökös, ugye úgy tudjuk, öngyilkos lett a múlt század végén. Sokan csináltak róla filmet, egyszer én is egyet, akkoriban ez nagy botrány volt, mikor megjelent. Most, ha akarják, akkor kérjék tőlem, meghívom önöket egy vetítőbe, nézzék meg a filmet, de addig is hallgassák meg ezt az anekdótát.
Török Imre, kedves lovakról, furcsa emberekről. Részlet. Késő délután érkeztek ki a kisvadászkastélyba. A kerítés melletti rácsos ablakú külön kis szobában ült le Rudl, Stefánia nővérének, Luizánka férje, Koburg Fülöp, a sovány József Hojos gróf, meg a kedves kis Baltacci, a Hektor. Nagy ónkupákat tettek az asztalra, Brátfist kissé oldalt ültették, de az ő serlege is ott volt, mert egy-egy fügyszám után kocintottak vele. Fütyülni tudott Brátfist, a Heurigerben túlfütyülte még a Sramlit is. Csoda nehéz borokat ittak. A Kronprinz szerzett vagy 20 üveggel a császár híres Metternich féle rajnai borából, pedig az aztán földhöz vágja az embert. Már az üvegek nagyobbik fele kiürült, sötétedett is, meggyújtották a színes, ólomüveges, ónémet lámpákat, de azok inkább csak árnyékot vetettek a beszélgetőkre. Hojos volt a legcsendesebb. Rudolf tudta, hogy a császár embere. A fiatal Baltacci dúdolgatva kísérte a fügyszót, Koburg rendes szokása szerint kötekedett, Rudolf pedig vadabb volt, mint bármikor. Brátfisnek, ha egyedül voltak, illetve ha kettesben ittak, mindig azt mesélte, fél az apjától, az valamit tervez ellene, de legjobban fél az őrülettől. Mert egyik őse, történetese azt is Rudolfnak hívták, őrült volt. Ilyenkor különös tűz égett a szemében. Őszintén elmondta, hogy a rémlátásait csak az oszlatja el, ha egy nő simogatja a homlokát. De ez a nő ne Stefánia legyen, mert az ugyan nem örökölt apjától, a szakállas lipót belga királytól mást, mint a pénz szeretetét, a pénz utáni sóvárgást. A szíve helyén valami jéghideg massza van, amit a döjf, a rend, józanság és pontosság irányít. Bezzeg a testvér, Luisa, az más. Az azután asszony a javából. És a Fräulein, pedig még alig múlt 17 éves, az már is olyan, mint az anyja. Rudl kezdőkorából ismerte Méri anyját, a szép vecseránét is. Hiába, ezekben vér van, keleti vér. Most is asszonyokról beszélgettek. Természetesen nem a szenteskedő Hojos vitte a szót, hanem a társaság legfiatalabb tagja, Baltacci. Egyszerre lódobogás, kerékzörgés hallatszott be az út közelébe lévő kis pagodaszerű pavilonba, amely a vadászháztól mintegy 50 méterre volt, s amelynek közelébe a személyzet is csak hívásra jöhetett. Kocsi érkezett. A mindig mindentől megrettenő Rudolf Brát Fist küldte ki a dohányfüstös borgőzös szobából, nézze meg, kitévedt ide. Brát Fist visszajött, az ajtóban megállt, és mintha csak pajtásának intene, szemvillantással, fejének gyenge mozdulatával kihívta a trónörököst, a nehezen felálló, támolygó Rudolfot a szobából. A csukott kocsi ajtaja becsapódott, és a fülelő ivó partnerek a beszűrődő hangokból megtudták, hogy Rudolf valakit elkísért a vadászházba. Rudolf perceken belül visszatért, talán azért, hogy társait visszaküldje a városba, erre val, hogy Brát Fist utasította, készüljön az útra. De a kocintásra emelt kupáknak nagyobb volt az erejük, mint határozatlan vérének. Újból odaült társai közé. A közjátékról, mintha megfeledkeztek volna. Csupán a nyughatatlan koburg tett félreérthetetlen célzásokat a kalitkára és a madárkára. Most már, mintha az ördög bújt volna Báltacziba, ő is rákezdte. Miért nem meri megmutatni nekik a nőjét? Nekik, akiknek semmi titkuk nincs előtte. A végén azt ajánlották, takarják le a hölgy fejét fátyollal vagy kendővel, de jöjjön le és igyon egy kortyot az egészségükre, azután ők úgy is távoznak, átengedik a paradicsomot Rudolfnak. Még egy kupa, a kis Báltacsi, mintha az Iliászbeli Hektor szelleme hajtaná, mind jobban és jobban ingerelte fenséges barátját, végül a részegség minden korlátot leromboló kábulatában már gyávának is nevezte a császár fiát. Ez aztán döntő volt. Rudolf fogát vicsorgatta hozzá képest Véznának tetsző ifjúra, akiről azonban részeg dulakodásaikból tudta, hogy acélos izmú, nagy testi erejű, kisportolt atléta. Botladozó léptekkel elindult az ajtó felé. Amikor kinyitotta, majdnem fejbe csapta a hallgatózó Brát Fist, aki a régi tapasztalatok alapján szívesebben tartózkodott a szobán kívül, mikor barátai már ilyen állapotban voltak. 10-15 perc múlva közeledő léptek. A félig nyitva maradt ajtón keresztül esdeklő női hang. Rudolf nyers, egyre hangosabb parancsszava szűrődött a szobába. Majd Rudolf egy mélyen lefátyolozott nőt vezetett a pagodába, felső karját erős kézzel tartva. Az urak a belépő hölgy tiszteletére felállottak. Rudolf maga mellé rántotta Báltacsi üres székét, és odaültette a szemmel látható a remegő, köpenyébe burkoltan is középtermetű, törékenynek látszó nőt. A kéjtől fűtött kaján koburg volt oka haragudni Rudolfra, ha csak század része igaz is az udvari pletykáknak, kupáját emelgetve köszöntötte a hölgyet, még a Rudolf mellé császári parancsal barátként kirendelt bigott, tiszta életű holyos gróf palástolhatatlan erkölcsi undorral nézte az orgiává fajuló, várhatóan verekedésbe is torkoló Herren Abend az úri-múri kifejlődését. Ilyetten látta, hogy a máskor józanságát megőrző Báltacsi még részegebb és vadabb, mint társai. Végre a harmadik kupánál koburg sátáni mosollyal fordult sógorához. Ha már arcát nem mutatja meg kedvesének, mutassa meg legjobb barátainak a keblét. A fátyol alól halk sikoly hallatszott, ami még jobban megvadította Rudolfot, és a nő köpenyéhez kapott, hogy feltépje. A dráma most már pillanatok alatt lejátszódott. A félig nyitott ajtóban álló Bratfis látta, a nő kétségbe esetten kapcsolja karjait a mellére. Rudolf vadrántással feltépi ruháját, előbukkannak a még teljesen ki sem fejlett Bakfis mellek, de az örjöngőnek véletlenül kezébe akad az arcot fedő fátyol is, és a megvadultak előtt ott áll félmeztelenen, födetlen arccal és mellel a 17 éves Vecsera Méri bárónő, Baltazzi Hector nővérének leánya, a Baltazzi család szemefénye. Egy pillanat, de ki tudja, hogy egy pillanat tört részében mi játszódhat le egy férfi agyában, lelkében, márpedig Baltazzi Hector férfi volt, tetőtől talpig. A fiatal görög már nem alattvaló volt, hanem sértett ősember, és a nehéz unkupával irtózatos csapást mért a székéből felemelkedő Rudolfra, miközben azt kiáltotta, nem, üvöltötte, nesze a húgomért. A lomhavérű Koburg Fülöp is kézbe kapott egy kupát, ő is ordított, a feleségemért, és lesújtott. Hogy élőt vagy holtat talált, azt már senki sem tudja. Holyos a szobában, Bratfis az ajtóban, kővé váltan állt, az egész dolog oly hirtelen történt, hogy megakadályozni úgysem tudták volna. Most Bratfis rávetette magát Fülöpre. A holtrészeg embert a sarokba lökte, ahol elterült, és alkoholos álomba merült. A félájult gyermeklány kiment a pagodából, felvánszorgott a házba, az emeletre, magára zárta nehéz vasalt tölgyfajtót. Hiába dörömbölt Hector, hiába akarta feltépni, a szobában szerteszét heverő fegyverek közül a leány egyet szívéhez szorított, és a lövés megértette nagybátyjával, hogy Méri igazi görög lány volt. Végzetes ballépését volt ereje jóvá tenni. Baltazzi lement, az egyik karosszékbe roskadt. Elaludt, és akár Koburg Fülöpet, őt is csak a késő reggeli órákban lóhalálában érkező rendőri és udvari bizottság keltette életre. Mert a tett után Holyos gróf, ez a talpig becsületes szolgája a császári háznak, rémülten rohant Bádenbe, majd Bécsbe, értesítette a rendőrséget, az udvart, a rémdrámáról. Bratfis bezárta a kis pagoda, sőt a ház ajtaját, a két halott és a két holt részeg a zárt ajtók mögött pihent. A kulcsot a külső bejárókban hagyta, és némi megfontolás után az utolsó palack borral beült kocsijába. Gondolkodott a történteken, közben itta a nehéz rajnait, majd elaludt. És akkor ébredt, amikor a ház környékét lezáró rendőrgyűrű fedezete mellett egy rendőrügynök életre rángatta. Lassan eszmélt. Rájött, hogy ami az éjjel történt, az nem rémálom, hanem világra szóló dráma, amelynek ha nem is szereplője, de akaratlanul is szemtanúja volt. A másik szemtanú, Holyos gróf lázasan égő szemekkel ült benn az egyik szobában. Oda vezették először Koburg Fülöpöt, utána Baltazzit, a rendőrfőnök, a főudvarmester, a közben megérkezett főügyész, majd a birodalmi igazságügyminiszter elé. Az orvosok dr. Wiederhofferrel az élükön szorgoskodtak az éjszaka áldozatai mellett. Rudolf koponyája roncsá zúzva, még a gyönyörű gyermeklányka fennakadt szeme eltorzult vonásai az utolsó percek rémületét tükrözték, és rémületet keltettek. Bratfist két rendőrügynök kísérte zárt fiákeren a bécsi rendőrfőnökségre. Kapott enni, inni, amit csak kívánt. Elmondatták vele kétszer, háromszor, ötször a történetet. Pont vagy veszőeltérés nélkül fújta a szöveget, hiszen betűről betűre az igazat vallotta. 3-4 nap után a rendőrfőnök hívatta maga elé. Leültette és figyelmeztette, hogy vallomásában hiba van. Jó lesz korrigálni. Oktató és ellentmondás nem tűrő hangon felolvasta az előtte lévő papírról Bradfish második vallomását, amely szerint ő vitte a korona herceget Meyerlingbe, más nem volt jelen, kint várakozott, látta, hogy egy lefátyolozott hölgy jön kocsin, a hölgyet nem ismeri. Kissé elaludt, csak akkor ébredt fel, amikor Losek hivatta, hogy a közben megérkező Hólyos gróf számára felfeszítsék a belülről lezárt ajtót. Ő a lövéseket sem hallotta. Amikor felfeszítették az ajtót és felrohantak az emeletre, látta, hogy a korona herceg és az előtte ismeretlen hölgy holtan feküdtek. Nem tud mást, nem emlékszik semmi másra, nem hiszi, hogy a nap folyamán a koronaherceg találkozott valakivel, mert kora délutántól a hölgy megérkezéséig kettesben voltak. Bradfish rápillantott a magas állású úrra, és aláírta a vallomást, hitelesítve a hamisítást. Így volt, így történt. Jól ítélte meg a hajtási irányt ez a lump, de tiszta fejű bécsi fiák keres. Ahol a császárral az élen az egész államaparátus hazudik, ott ellentmondás esetén csak ő maradhat hazugságban.
Jancsó Miklós összeállításának negyedik részét hallották. Közreműködött Vallai Péter. Zenei szerkesztő Horkai Rózsa, szerkesztő Palotás Ágnes, rendezte Simonyi János.
A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 1995. szeptember 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben sugározzuk.
Emberek.
Hernádi Gyulával Filippinyi Éva beszélget.
Ha megengedi, akkor most a beszélgetésünk elejéhez felolvasnék egy idézetet, amelyet egy kedves író barátja írt önről. Fodor András a következőt írja. Az 1945 utáni irodalomba érkezők közül kevesen járták meg a sors és pálya annyi buktatóját, kevés korombeli alkotót ismerek, akinek a vallomás kényszere és megvalósulása közt annyi előítélettel, félreértéssel kellett birkóznia, nem egyszer csupán a sérült önérzet maradék erejéből megújulnia. Már jelentkezése sem szabályszerű. Idézhetném tovább Fodor András sorait, de én úgy gondolom, hogy folytassuk ezt a gondolatot mi ketten most már Hernádi Gyulával, és valóban annak ellenére, hogy én elsősorban az életéről szeretném faggatni, szeretném erről, ha úgy tetszik, szabálytalan írói pályáról is faggatni, bár melyik írói pálya szabályos?
Hát azt akarom éppen mondani, hogy végül is minden írói pálya szabálytalan. Az enyém az végül is szubjektíven nézem, akkor persze, hogy nagyon szabálytalan. Ennek főleg az az oka, mert nem az irodalom felől, tehát nem a bölcsészkar felől jöttem az irodalomban, hanem közgazdászként. Egy vállalatnál voltam tervosztályvezető, és hát beadtam különböző írásaimat, amelyeknek az eredete, amelyeknek az eredete, a forrás, az tulajdonképpen a gimnáziumi évekre nyúlik vissza. Én bejáró diák voltam, a győri bencésekhez jártam. Na most egy furcsa dolog történt ott, amit el kell mondanom, hogyha már erről beszélünk. Az osztályfőnököm egy nagyon tehetséges magyar tanár volt, aki a Szép Ilonka című versről adott fel bármilyen szabad formájú művet kellett, tudom, másodikas vagy harmadikas gimnazista, egy kisgyerek voltam még, és valahogy az jutott eszembe, hogy azt írtam meg, hogy a Szép Ilonka már nagyon öreg, a falu végén lakik a nagyon, még öregebb apjával, és dicsekszik mindenkivel, a királya szeretője volt, és kiröhögik. Hát most, amikor ezt elolvasta, Bencés volt ugyan a tanár, azt mondta, hogy maga olyan, mint egy francia író, mondta a 12 éves gyereknek.
Hát akkor még maga nem is tudta, hogy milyen hízelgő dicséretet
hát
kapott.
Hát fogalma nem volt róla, megdicsért nagyon. És a továbbiakban az érettséginél ott is volt egy ilyen jelzés, közben már írtam verseket, persze mondanom se kell, nem mutattam meg senkinek. Az érettséginél ott pedig Adi és szabadon választott téma volt az érettségi tétel, és Adi és Tóth Árpád életművét hasonlítottam össze, és az érettségi biztos egy kerületi főigazgató üzent, hogy szerette velem beszélni, és akkor mondta, hogy milyen tehetséges ember, maga mondta nekem. Mire hát én ott szemérvesre hallgattam, szóval remélem, hogy bölcsésznek, mert nem orvosnak megyek.
Miért jelentkezett az orvosi egyetemre, és utána pedig miért a közgazdaságra?
Hát valószínűleg családi dolog. Nagyapám egy nagyon híres orvos volt, Stefánia főhercegnőnek volt a házi orvosa Oroszvárot, ahol születtem. És valahogy a családban ez, hogy lecsurgott ez az orvosi igény. Azon kívül én orvos és pszichiáter szerettem volna lenni. Amikor már az eszem megjött, akkor Karl Jaspers volt az ideálom. A filozófus, orvos, pszichiáter, és kicsit nagyképpen természetesen.
Tulajdonképpen na, ez nincs is olyan távol az írói mesterségtől.
Persze, hát azért mondom, nincsen távol. Na most közben ugye orosz hadifogságba estem úgy, hogy soha életemben nem voltam katona, puska a kezemben nem volt. Oroszok hazudtak, mint mindig általában, hogy vagy papírt adnak meg, hazaengednek meg, és a végén már fogságba ébredtem föl, és a Krím félszigeten. Mindenki azt mondja, hogy milyen szép a Krím, vagy milyen szerencsém volt. De hát 40 kilósan azért a 2 fok hideg, a 3 fok hideg a 40-nek számít körülbelül, úgyhogy na most beiratkoztam 44-ben az Orvosi Egyetemre, Pázmány Péter Tudomány Egyetemre. 3 évig voltam hadifogoly, utána, amikor hazajöttem, akkor anatómia szigorúan természetesen megbuktam, hát ez nyilvánvaló volt, mert nem tanultam. Én mindig, mikor hazajöttem, azon csodálkoztam, hogy az emberek olyan szorgosak, és tanulnak, meg jönnek, mennek, miközben én a halálból jövök, és a fantasztikus határhelyzetből, hát mi az, hogy tanulni, táncolni menjünk, meg moziba, meg ide, meg oda, és meg is buktat. A kis professzor közölte, hogy ki nem tanult, jó napot. Mondta, hogy hadifogságot, az az nem mentség, kérem, menjen csak a fenébe, jöjjön egy év múlva. Nem jöttem egy év múlva. Nos, ami az irodalmat illeti, Hát elkezdtem írni valami tényleg belső drive kényszer hatására.
És ezek versek voltak?
Nem, első versek is voltak, de elsősorban inkább novellák. És a Deszka Kolostor című kötetem volt az első kötet. Örkén Pista volt a főlektor, a Szép Irodalmi Kiadvány, ő ajánlotta. De ugyanebben az időben írtam egy kisregényt Péntek lépcsőn címen, amelyik a Magvető Kiadón a Nemeskürti Pista gondozásában jelent meg, és akkor elszabadult a pokol.
Most, ha megengedi, megint idézek valamit, és az előbb mosolyogtam azon, amikor azt mondta, hogy a gimnáziumi tanára ahhoz hasonlította írásait, mint hogyha egy francia író írta volna, és remélem, hogy megtalálom hamar ezt az idézetet. Ugyancsak Fodor András ebben a tanulmányában idézi a Péntek lépcsőinek az egyik kritikáját, ahol nem lehet azt mondani, hogy dicsérő jelzője lett volna a korabeli kritika szerint annak, hogy a francia irodalmat olvasta. Tehát Fodor András idéz egy kritikát, ami a Péntek lépcsőinről jelent meg. A nyugati, főleg francia polgári irodalom kritikátlan kiadása úgy látszik lassanként meghozza gyümölcsét. Egyes írók elolvassák az ilyenfajta műveket, és meghatódnak. Micsoda művészet, micsoda szabadság, micsoda gondolat, sóhajtják, s minthogy rendszerint az utószó is ezt hajtogatja, megpróbálnak maguk is valami hasonlót írni. Népszabadság 1959. 11. hó 20-a. Nos, tehát ez volt ez a...
Az titok, nem szerepel itt.
Tehát ez volt ilyen káros műnek, ilyen veszélyes nyugati méteit hordozó műnek ítélték meg.
Ez még egyelőre csak a filozófia és a, hogy mondjam, a közgondolkodás szintjén csepülte a kis regényemet. De a szerencsétlenségre írtam egy regényt, egy másik regényt is, amelyik nek az volt a címe akkor, hogy az ég bútorai. Az ég bútorai, amelyeket aztán 20 évvel, vagy 25 évvel később kiadtak, kiáltás és kiáltás címen. Na hát ez volt aztán a betetőzése a dolgoknak, mert hogy ez hát, politikai.
Igen, ez egy olyan korszakot idézett meg.
Az előző a strukturalista, egzisztencialista, ilyen ista, olyan ista, az is kellemetlen volt, és nem álltak szóba velem utána kiadók, de ez politikai följelentés volt. Itt a Szép Irodalmi Kiadónak az igazgatója, meg kell nevezem, Illés Endre, teljesen méltat, tőle méltatlan módon feljelentett.
Hát végül is ez egy ilyen ávós történet
egy volt. Egy ávós történet, amelyikben hát két szerencsétlen emberről szól, akiket lehengerelnek és széttörnek a rossz hatalmak. Hát semmi külön. Olyan annyira most, ha elolvassa valaki, akkor azt mondja, hogy ja, igen, hát ez érdekes lehet valószínűleg a stílusra, meg a történet maga is, és így tovább. Na már most borzasztó nehéz volt a továbbiakban egyáltalán elhelyezni valamilyen írást, mert mentek az ember után ezek a jelentések, meg ezek a verbális és írásbeli jelentések, és nem tudott ember mit csinálni. Szerencsémre találkoztam egy-két emberrel, aki átsegített ezeken a nehézségeken, többek között elsősorban Fodor András, aki nekem nagyon jó barátom lett, aki mindenben mindig segített, és aki nagyon eredményesen segített. Másik Vörös Sándor, akinek elküldtem a verseimet, és azt mondta, hogy hát keressem őt meg. Szóval Vörös Sándor is állandóan próbált, amennyire tehette, megvédett. És hát így próbáltam evickélni a különböző szerkesztőségek és Skilla és Kalibrisze között, amikor is, az időt már nem is tudom pontosan, találkoztam más emberekkel is, például Cimmer József nevű dramaturggal, aki a Pécsi Színházhoz vitt el, és elkezdtem drámát írni, és elég sikeres is volt, Falaszter című dráma, az például nyert valami 12 díjat, ilyen fesztivál, és itt tovább.
Nem tudom, hogy jól látom-e, hogy az igazi sikert, az első sikert a filmnek köszönheti.
Igen, ez egy belső siker volt, mert egyszer a szegény legényekre nem engedték írni a nevemet. Hát én írtam, hát itt vese nincs, de ez a Csillagosok katonákra sem írták ki, és a továbbiakban egy csomóra nem írták ki. Az kétségtelen, hogy ezek a filmek lényegében ennek a létező szocializmusnak egy ilyen kirakat, a magyar film, mint sikeres fesztivál, sikeres művészeti ág, tényleg, de itt mindig megpróbáltak, mindig megpróbáltak egyrészt a szétválasztást, tehát, hogy a Jancsó a zseni, és én vagyok a rossz indulatú és a rossz szellemű pasas, aki tévutakra akarja csábítani a zsenit. Úgyhogy az állandóan ment, a Jancsó nagyon tisztességesen viselkedett, meg kell, hogy mondjam, mert mindig besúvasztott valahogy a film készítésbe, és nem hallgatott ezekre az urakra, akik állandóan szerettek volna szétválasztani minket.
Én azt gondolom, hogy önt mindig is vonzotta a film, legalábbis így utólag az ember.
Hát én diákkoromban minden filmet mindig megnéztem, nagyon, persze nagyon-nagyon érdekelt. Akkoriban csak olasz filmek voltak, meg német filmek. Győrbe mindig délután bementem a délutáni buszon, és az Apollo és az Elit mozi, a két filmet néztem meg mindig egy Fosco Giacchetti és egyéb olasz nagy sztárokat, meg ezeket. Szóval a film mindig is érdekelt. De az 50-es évek elején is Bethlen Gábor utcában laktam, amikor már megbősültem. A Bethlen téren volt a Bethlen mozi. Ott is minden filmet megnéztem, a Nahimov tengernagyok kezdve.
Hát igen, amit lehetett, ugye?
Ami itt egyáltalában ment a világban. Szóval nagyon örültem, amikor a Jancsót megtaláltam magamnak, mert rögtön kiderült, hogy közös nyelven beszélünk az értékekről, a művészeti értékekről, és hát elég eredményes is volt a dolog. Nem is tudom, hányat, 20 filmet csináltunk együtt, vagy mennyi.
Azért is mondtam, hogy én úgy érzem, hogy a film mindig is fontos lehetett önnek, akárcsak Mándi Ivánnak, mert egy kicsit az írásai is árulkodtak erről.
Igen,
tehát,
igen.
Hogy nem véletlen, hogy a novelláiban hol az országútonról esik szó, hol Antonioni Éjszaka című filmjéről, szóval egy ilyen kis villanásként már a korábbi művekben is valahogy a film mindig megjelenik.
Igen, igen, hát még a filmszínészek is. A Deszka Kolostor című novellámban szerepel Bara Margit.
Igen,
hogyha Bara Margitnak el fogom küldeni ezt a novellát, mert azt hiszem úgy a jelzője, azt hiszem, hogy Bara Isten, vagy Istennő, nem is tudom. Úgyhogy nagyon érdekeltek mindig a filmek, érdekeltek, amikor az országúton megnéztem, hát, de az éjszakát, azt hosszan elemeztük Miklóssal. Egyáltalán Antonioni volt a kedvencünk. Pedig hát a Fellini is benne volt a Miklós fegyvertárába igazándiból.
Hát még inkább talán,
persze,
mint
persze,
Antonioni.
Persze.
Önről nagyon sok legenda keringett mindig is, különösképpen amikor filmet készítették Jancsó Miklóssal, többek között valami olyasmi is, hogy taxival utaztak Rómáig, vagy Rómából utaztak valamilyen nagyon
Párizsból,
hosszú távon. Párizsból,
Rómába.
Ez így volt? Tényleg?
Igen, 1968-ban, amikor a nagy diák tüntetések és sztrájkok voltak, nem volt se repülőgép, se hajó, se vonat, semmi. És le kellett érnünk Pesaróba, Olaszországba a fesztiválra, akkor valamelyik filmüket vetítették. És hát körülnéztünk, hogy mit csináljunk, ki vigyen, hogy vigyen, és a végén abban maradtunk, mert nem volt más lehetőség, egy spanyol fickó taxiján levitt minket Pesaróba. 5 milliárd forintért, vagy nem is tudom mi, iszonyú pénzre került.
És ezt ki tudta kifizetni?
Hát a producer fizette egy részét. Nem is fizettük egy részét.
Az ön írásai, és így a filmeknek a forgatókönyvei is általában azt lehet mondani, hogy parabola történetek. Amikor megnéztük a Szegény legényeket, tudtuk, hogy a vesztes szabadságharcról szól, de mindenkinek 1956 persze jutott eszébe.
Ez úgy van, hogy ha lehet mondani, akkor ebből a szükségből és kényszerből erényt lehetett kovácsolni, ha az erény, hogy egyáltalán ezek a metaforák jelentkeznek a különböző novellák témájában, meg a formájában is.
Végül is hogyan fogadták el önt azok az alkotóművészek, akik tulajdonképpen nagy részt a népi kollégistákból kerültek ki?
Hát én is népi kollégista voltam.
Igen, de hát nem a népi kollégisták gyerekkorából nem indult.
Nem, hát a népi kollégiumban egyébként, a népi kollégiumok azért olyanok voltak, hogy a középosztály nagyon nagy szerepet játszott. Végül is nem csak paraszt gyerekek, meg munkás gyerekek voltak, a középosztály nagyon is jelen volt.
Hogyan fogadták a Fényes szellők nagyon című rosszul filmet?
Nagyon rosszul fogadták. Azt mondták, hogy tulajdonképpen a saját fészkébe való bepiszkítás, és itt tovább, és itt tovább. Nem szerették ezt a filmet. Nem szerették, mert ebben a filmben benne van a kétértisége ennek az egész nékhoz dolog, hogy egyfelől egy haladó, és tényleg egy humán dolog, és egy nagyszerű dolognak indult, de benne, mögötte is, és fölötte is, alatta ott volt már ez a szörnyű.
Hát igen, a könyvégetés.
Persze, a könyvégetés, meg aztán a diktatórikus, meg a manipuláció, meg a kiírtás, meg szóval ott van. Ezt akartam. Így jöttem, a másik egy ilyen, amelyikben az oroszok is jelen vannak. Az pedig hát egy panohami diáknak a sorsa, aki megszeret egy orosz fiút, barátságot köt vele, és akkor a végén meghal. A magyarok pedig tulajdonképpen árulónak tartják, és jól megverik a végén. Úgyhogy én szerintem lehet, hogy ezt árulásnak fogják valakik, ez az ő dolguk, nem tudom.
Az előbb arról beszélt, hogy tulajdonképpen a pályakezdése az párhuzamosan történt az orvosi egyetemi időszakkal,
igen,
amit ketté tört a fogság. Utána viszont elvégzett számomra egy olyan egyetemet, amire azt mondja az ember, hogy aki közgazdász, az olyan fokon a realitásokhoz kötődik,
nehogy azt higgye,
hogy irodalomtörténész lehet, de mondjuk egy lírai, kicsit szürrealista prózát egyszerűen nem tudja az ember elgondolni. Engem ez borzasztóan érdekel.
Nem tudom, nekem nagyon jó barátom, Liska Tibó, nem tudom, emlékszik-e
igen,
nevére. Hát igen. Kimondott, hogy lírai költő volt, őrült fantáziadús szövegeivel és ötleteivel. A másik dolog, hogy én nem végeztem el a közgazdaságot, csak ott egyiket sem végeztem el. Voltam orvostanhallgató 3 évig, közgazdász voltam 3 évig, vegyészmérnök voltam 2,5 évig, és bölcsész voltam 2 évig. Úgyhogy ha összeadjuk az évek számát, akkor elég, akkor 2 diploma legalább kijövel. Nem szükséges a diploma egyébként, azt hiszem, ahhoz, hogy az ember írni próbáljon. Nem kötelező, mert csomó ismeretetlen ember felszedett, és főleg embereket szedett föl, barátokat, ismerőseket. Ezek az egyetemi évek és az egyetemen lét, ez tulajdonképpen egy nagyon jó pofa kirándulásnak tűnik föl számomra, most már visszatekintve a világ dolgaira.
Úgy érzem, hogy szinte minden műfajt kipróbált és gyakorolt, amit író csak kipróbálhat, és amelyet csak gyakorolhat, hiszen költőként indult, novellákat írt, regényt, filmforgatókönyveket, drámákat. Melyik áll legközelebb? Melyik a legkedvesebb önnek?
Nem tudom. Én szeretném magam öttusázónak tartani. És abba tulajdonképpen nem tudja az ember eldönteni, hogy ha világbajnok lehetne az ember, akkor melyik ágát szeretné az ember leginkább. Én azt hiszem, hogy a próza tulajdonképpen a regény. És a prózában is egy különös fajtáját a prózának, azt a metafora dús egyfelől, másfelől pedig a szifit érintő fantázia gazdag történeteket és fordulatokat magába hordozó, magába viselő prózát szeretem legjobban, azt hiszem.
Ez most azért érdekes, amit mondott, mert mindig csodálom azokat az írókat, prózaírókat, költőket, akik tulajdonképpen csak nagyon áttételesen kapnak visszajelzést az olvasóktól. Ritkán fordul az elő, hogy valaki oda megy és gratulál, hogy olvastam legutóbb a versét, mennyire tetszik, milyen kitűnő a regénye. De egy színdarab szerzője azért mégiscsak meghallja, hogy ott ül a közönség és tapsol.
Igen, hát ez nagyszerű dolog az is egyébként.
És aki filmet ír, az pedig látja, hogy tódul be mondjuk a közönség, igen, a moziba. És ezért érdekes, hogy mégis a prózára, erre a magányosabb
műfajra mondja. Mert az a legindividuálisabb. Mert a film azért az mindig egy társaságnak a terméke, akárhogy is nézzük, az író, a rendező, az nagyon fontos, rendező nélkül nincsen film, hát ez mindenki tudja, De a darabnál is, a rendező, a darabnál is, a dramaturg, emlékszem a Királyi Vadászat című darabom, amelyik elég sikeres volt, amelyik 200-szor ment itt a Vígszínházba, hogy mennyire segítettek a Marton Laci, aki rendezte, meg a Radnóti Zsuzsa, meg a Várkonyi Zoltán is. Úgyhogy az is egy kollektív műfaj. Most a regénynél tulajdonképpen az ember teljesen magányosan ül az íróasztalnál és írja, és a csoport az később lép be, és függetlenül ettől már a nyomdász, a kiadói lektor, és itt tovább, ez egy más dolog. Úgyhogy szerintem, hát persze a lírai vers is ugyanilyen magányos dolog.
Én úgy érzem, hogy ön Proteuszi alkat, hiszen ha az ember találkozik önnel, akkor azt mondhatnám, hogy az egyik legelegánsabb magyar író, mindig nagyon finom öltönyökkel, gyönyörű nyakkendőkkel, és a legvadabb játékokra vállalkozik, horoszkópokat készít, tudományos, fantasztikus jóslatokat mond. Szóval a külső és a belső néha váratlan dolgok elé állítja az embert. Hogyan van ez?
A játékról, hogy a nagyképű legyek, Wittgenstein jut az eszembe, aki azt mondja, hogy a nyelvi játékok például a legfontosabb dolgai a művelődésnek, mint most idézőjelben művelődésnek. És valóban, ezen sokat gondolkoztam, mert van 2000 ilyen szójátékom, hogy mit tudom én, az ügyvéd szívhez szólóan beszél, az mit jelent? Megpendíti a joghurt. Tehát a jelölő és a jelöltek a viszonyát. A szóvicbe az ember azt teszi, hogy a jelölő és a jelöltnek a viszonyát megrázza, és egyszer kérdésesé teszi, hogy ez a jelöltség, ez hogy is jött létre, vagy hogy van ez. Mert az ember ezt megszokta, hogy a joghurt az joghurt. Ha most azt mondja az ember, hogy az ügyvéd megpendíti a joghurt, akkor hogy is van ez a tejtermék, a joghurt, de a jognak a... És akkor elkezd az ember gondolkodni rajta, elkezd ontikusan gondolkodni, tehát majdnem, hogy lételméletileg gondolkodni a dolgokon, és akkor ez egy nagyon jó pofa dolog, és nagyon jó.
Ezeket Karintiék tudták utoljára.
Karinti nekem nagyon nagy példaképpen, egyébként zseniális, hogyha ha nem magyarnak születik, hanem angolnak, akkor nyert ügye van, így csak olyan ügye van, hogy mindnyájunknak.
Mennyire szeret új dologba kezdeni, tehát?
Hát állandóan új dologba kezdek. Most két regényt írok párhuzamosan egymásra, és ott hármat, meg darabokat, meg írtam, Márairól írtam egy darabot. De nem adtam oda még senkinek, hogyha már valakinek odaadom. Van egy ilyen című tervem, hogy Hernádi Antievangélium. Ez a címe, és ez lényegében ez lenne a nagy, ez lenne az összefoglalása az életemnek és a művemnek. Ez tulajdonképpen négy részből áll, ahogy én látom magam, vagy az anyám lát, vagy a szeretőm lát, és az ellenségem. Tehát négy aspektusból, mint a Vihar kapujában a Kuroszavának a filmjében, ez nagyon fontos, ez a több látószögből tekintés. Ez lenne, ebben csomó jegyzetem van, és már csomó anyagom van. Azon kívül hát van egy pár egész érdekes ötletem, amelyikből most két kis regényt írok.
Hogyan dolgozik? Rendszeresen, minden nap, vagy pedig
teljesen esetlegesen. Esetlegesen. És az utóbbi időben, amikor tényleg a betegségek elkaptak mindenféle bajok, és ez a járásbeli nehézkedés és nehézség. Ez nagyon kellemetlen, mert az embernek az a mozgékonyság, ami előtte megvolt, az egy fontos dolog volt. Amit kérdezett is, hogy van ez, hogy az embernek sok barátja volt, a belvárosi kávéház, ezeket meg kell szervezni önmagával az embernek, hogy oda megy, minden héten kétszer, akkor ez van, az van, az van, és itt van. Na most ezt lelassítja a dolog, és akkor marad a telefon. Mert 50 ezer forintos telefonszámla. Sok egy kicsit. Igen. De hát mindig mondom a feleségemnek, hogy aki annál szidérte, hogy miért beszélek annyit, mondom neki, ez munkaeszköz. Munkaeszköz. Hát dialógus. Verbális munkaeszköz, mint olyan.
Mi fontos az ön életében?
Nagyon jó házasságot kötöttem. Házasság egy nagyon furcsa dolog, pozitív és negatív irányban is. Na most a nők, a férfi számára, nekem a nőiség maga Goethei értelemben, das ewig weibliche zieht uns hinan. Szóval valami elképesztő dolog. Az érzelmeknek az a, hogy is mondjam, az az ára, apája, ami egy ilyen hosszú viszonyban, meg házasságban megjelenik. A tenger az kis miska ahhoz képest. Ez csak egy kis laborba pancsikolás.
Ön megkapta az alternatív Kossuth díjat néhány évvel ezelőtt. Fontosak-e önnek a díjak, vagy a külső elismerések?
Nem. Ezt komolyan mondom.
És végül is mi az, ami fontos? Mi az, ami fontos egy művésznek, önnek, mint embernek?
Hát azért az ember azt azért az ember megérzi, ha valami sikerül. Az ember leír valamit, leír az ember 5 oldalt, és utána elolvassa. Éppen kivel is valakivel beszéltem arról, hogy fiatal korom, amikor írtam egy verset, és nagyon tetszett nekem a konyhában, mert ott éjjel ott írtam, jó, elsírtam magam, hogy milyen nagyszerű. Hát ilyenek vannak. Na most hát ez teljesen független az objektív valóságtól. Valóban jó-e az, de azért az ember azt is érzi, hogy amikor valamit elront, akkor tudja, hogy közhelyet csinál, nem jó, nem igazán. Most elolvasom ezeket, beleolvasok időnként a könyvekbe, azért megnézem, akkor kiderül azért egy csomó lazaság van benne, amit azért meg lehetett volna keményebben és fegyelmezettebben írni. De hát ez van, most mit csináljuk?
Én tudom, hogy az írókat nagyon nehéz rávenni arra, hogy idézzenek saját műveikből. Én valahogy mégis hitelesebbnek és szebbnek érzem nagyon sokszor, mintha egy színész mondja el. Én most arra szeretném megkérni, hogy akkor ezt a verset, amelyet az előbb említett, akkor most a beszélgetésünk végén olvassa fel nekünk.
A meghökkentett állam, ez a címe. Anyám, remeg a kezem, kigombolja-e hófejlingemet. Te tudod, hozzám feszes mozdulatok illenének, nem ez a tántorgó sírmenet. Anyám, szürke egér a szó szegénység, zihálva kering a hűskövön, néma farkára bánatot pervet ez az esőbe költözött vízözön. Anyám, nézd, milyen szépeket mondok, ne unj be még a szemed, várj egy kicsit, félret fogok lepkefogóval, apámra hasonlít, bókot mond neked. Anyám, itt lángol a jegygyűrű, felhúztam a legkisebbik ujjamra. Az emlékek fehérek és hidegek, holt pisztrángok mellett hevernek, mérhetetlen gyors patakokba fulladva. Anyám, itt Zuzmara névre hallgatnak a lányok, és nincsen kérdés és nincsen felelet. Az unokák táncolnak, gyufát gyújtanak, s elégetik a neked írt levelet. Anyám, kérlek, tudd meg, kinek fontos ez az őrület. Ki kérdezi vissza folyton fájdalomat ezt a keserű tüskés őshüvet? Anyám, beszélj bajdott valakivel, kérj tőle bort és cigarettát. Add át neki összes énekhangomat és a matrózulámat is add át. Anyám, készíts helyet nekem magad mellett. Elég lesz egy pár méteres panelszoba. Ígérem, szófogadó kisfiad leszek, elküldhetsz a boltokba vagy akárhova. Anyám, az alkohol lesz a leges legszebb. Királyi csónakokon érkezik az álom. Öledve hajtom örök létemet, s vérfertőző szerelmünket kikiabálom.
Hernádi Gyulával Filippiny Éva beszélgetett.
A Dokumentum műsor 2002-ben készült, és legutóbb 2004. március 26-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.